Szép napot mindenkinek, én Fehér Mariam vagyok, és itt a Pont Jókorban, az életünk dolgaiban vendégem Uzonyi Nóra és Gulyás Vince, akiket köszöntök, sziasztok!
Szia!
Hello, szia, sziasztok!
Azért már egy karatéshoz méltóbb hang erővel hello. Legyél kedves beköszönni.
Igenis.
Igen, hello! Na, szóval, hogy titeket úgy promóztalak reggel, hogy önvédelmi harcművészeti tábor, illetve ezen túl még egy kis alkotás is van benne, hogyha jól gondolom. Ezekre fogunk kitérni, de először is ilyen nagyon alap kérdés, hogy a táboroztatás maga az hozzátok, mikor, hogyan került közel. Te azért már nagyon régóta a gyerekeket edzel, tehát ilyen értelemben valószínűleg részt veszel gyerektábor szervezésébe, illetve magad is jársz, vagy jártál sporttáborba, de hogy egy ilyen tábort megszervezni, ennek az alapgondolata honnan jött?
Az ötlet az nem az enyém volt, hanem a Vincéjé, és a...
Tehát Vince?
A szervezés meg, az meg az én rutinom.
Hogy honnan jött az ötlet?
Igen.
Igazándiból nagyon, nagyon sokféle szál az, ami elkezdett összeérni, de azt hiszem, hogy az egyiket azt a fiamnak köszönhetem, akik a Covid idején saját szakállukra kitalálták, hogy ők csinálnának egy filmes tábort. Akkor, amikor a bezárások, lezárások elkezdődtek, és így elszigetelődtek egymástól, akkor úgy gondolták, hogy nyáron jól jön majd az, hogyha össze tudnak jönni, és teljesen egyedül összeraktak egy ilyen projektet, akkor azt hiszem, hogy nagyjából 13 évesek voltak a fiatalok, de ahhoz kellettek szülők is nyilván, hogy egy ilyet összehozzunk, úgyhogy én végig kísértem ezt a folyamatot, és a filmezés ötlet, tehát az a harcművészetek és film, az innét jött. Az önvédelmi, és tehát harcművészetek és önvédelem, az meg hát onnan, hogy engem személyesen is érdekel, hogy az a korosztály, akik már így elkezdenek nagyon felnőttként viselkedni, és buliba járni, és szórakozni, és teljes erővel élni az életet, ők aztán haza is tudjanak menni biztonságban, éppen egészségben, és ugye erről nagyon sok ellentmondásos dolog kering így a világban, úgyhogy ezek hozták az alapötletet.
Akkor el is jutunk oda, hogy az önvédelmet határozzuk meg, mert az, hogy harcművészet és önvédelem, az ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy verekszünk. Sőt, semmiképp nem. Sőt, ha jól gondolom, semmiképp nem jelenti azt, hogy ezt kezdeményezzük, de az önvédelem az valami olyat sugároz, hogy ebben az esetben, ha bármi történik, akkor én fel tudok lépni az ellen, meg tudom magam védeni legalább addig, hogy elmeneküljek. Pontosan mit jelent?
Ez itt fontos hangsúlyozni, és ezt nekem is mondták többen, hogy de hát 5 nap alatt nem lehet elérni, hogyha engem megtámad egy, nem tudom, 120 kilós férfi, akkor tudjak tényleg valami használhatót.
Valószínűleg ez 2 év alatt
de
sem
nem is
lehet,
ez a cél 5 nap igen. alatt, hanem pont az a része a történetnek, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket elkerülni, megelőzni, észrevenni időben, nem ott lenni, ahol a probléma van, és ez egy olyan látszólag tök egyszerű információknak az elsajátítása, ami evidensnek tűnik, de mégsem úgy viselkednek nagyon sokan, nem csak a fiatalok egyébként, hanem a felnőttek se. Tehát számos olyan felelőtlen idézőjelben és nem idézőjelben egyaránt tett apróság, hogyha olyan helyen vagyok, akkor nem biztos, hogy úgy fogok sétálgatni, hogy ott van a kezemben a telefonom, hanem és lefele nézek és zenét hallgatok fülessel, mert nem fogom látni, hallani, hogy mi történik körülöttem. Tehát pusztán azzal az egyszerű dologgal, hogy én fölemelem a tekintetemet, hogy mi történik körülöttem, és lehet, hogy észreveszem, hogy 3 utcával arrébb valami nem stimmel, és nem arra megyek. Ez egy nagyon egyszerű dolog. De
közben pedig nagyon időszerű erről beszélni. Én pont ma csináltam azt reggel, egy barátommal beszélgettem telefonon erről, hogy hogyan megy a gyerekeknek a mintakövetése a tekintetben, hogy telefonnyomkodás, és az aluljáróból jöttem föl, és mondtam, hogy most megállok a közepén, és megnézem, hogy egyébként a felnőtt emberek, akik mennek a dolgukra, hányan néznek föl? Senki?
Senki. Igen. Az is jó játék, ha jön veled szembe valaki, akinél telefon van, és hogy neked megy-e, vagy
hát
esetleg kikerül.
Persze, nagyon szerintem nagyon sok ilyen ütközés igen. van. Szóval, tehát, hogy ez is egy
tehát, hogy ez,
egyszerű,
ezen lesz
de
a
egyébként...
nagyobb hangsúly az elkerülésen, vagy ezeknek a konfliktus helyzeteknek a felismerésén, észrevételén, de persze lesz gyakorlati része is, és mindezt egy Fülöp-szigeteki harcművészeten keresztül is fogjuk elsajátítani, ami pedig megint csak a Vincének a szakterülete. Ebben átadom a szót.
Vince?
Mondjak valamit erről a Fülöp-szigeti
hát igen, hozd közelebb ezt a dolgot, mihez hasonlít, hova sorolnád.
Aha, jó. Én jó néhány évtizede karatézom, és ahhoz, hogy a karatét igazándiból megértsem, és el tudjam kezdeni valóban használni a sporton túl is, vagy a versenyzésen túl is, az nagyon nagyban köszönhető ennek a Kali nevezetű harcművészetnek, ami egy filippino harcművészet, nagyon sok más néven is fut, talán az egyik legismertebb, itthon legalábbis az egyik legismertebb neve az az eszkrima. Ez egy alapvetően eszközös, fegyveres harcművészet, ahol azért ettől nagyon nem kell megijedni hideg fegyverekről, tehát botról, pengéről, kardról, késről van szó. De
mi
hogy
a meleg fegyver?
Amivel lőni lehet.
Sül.
Ó, oké.
Tehát, hogy lövöldözni nem lövöldözünk ebben a harcművészetben sem. De hogy ami számomra így nagyon fontos benne, az két dolog. Egyrészt az, hogy ez egy abszolút élő harcművészet, tehát nem kell, hogy mondjam, nincsen körülötte mágia és mítoszok, és nem tudom, hanem nagyon, hogyha úgy tetszik, nagyon profán. És a mai napig is ott, ahonnét ez származik, ez egy elég erőteljesen használt dolog, amellett, hogy a nemzeti kultúrájuk részévé is vált már hivatalosan, és a nemzeti örökségük részévé is vált néhány évvel ezelőtt. A másik, ami nagyon tetszik benne, az az, hogy pont a fegyverhasználat miatt, ez a tanítási rendszer, ez, hogyha úgy tetszik, kívülről befelé haladt, tehát először a hosszabb a botokkal, aztán utána a késekkel, és aztán a puszta kézzel kezdi el tulajdonképpen ugyanazokat a dolgokat végig tanítani, és így egyre nagyobb precizitásra késztetni a művelőit, viszont mivel botokkal indul a történet, adott esetben évekig el lehet úgy dolgozni benne, hogy igazándiból nem érnek hozzá egymáshoz az emberek, azok, akik tanulják, akik gyakorolják, legalábbis akik, hogy mondjam, hosszú időn keresztül és valóban harcművészeti vagy önfejlesztési céllal gyakorolják ezt a dolgot, úgyhogy ezért is esett erre a választás.
És 5 nap alatt mit lehet ebből átadni, mi az, ami megvalósítható?
Hát ahogyan már erről beszélgettetek, és nagyon bölcsen megállapítottátok, 5 nap alatt nagyon keveset, és 2 év alatt sem feltétlenül lehet megtanítani valakit arra, hogy egy fizikai konfliktusból kijöjjön győztesen. Egyszerűen csak azért, mert hogy a fizikai konfliktusok, a valós fizikai konfliktusok nem szabályos keretek között zajlanak, mindent is lehet bennük, és hogy innentől kezdve teljes mértékben kiszámíthatatlan az, hogy mi fog benne történni. Tehát a legapróbbnak tűnő fizikai konfliktus is nagyon könnyen válhat fatálissá. Tehát elég valakit fellökni, aki hanyatt esik, beveri a fejét, és lehet, hogy többet nem kell fel belőle. Tehát, hogy ezt tanítani szerintem, vagy erre építeni a tanítást, az nem lenne a legnyerőbb megoldás. Amit 5 nap alatt meg lehet csinálni magával a harcművészet, kapcsolatban az az, hogy az ember, azok a srácok, akik ott lesznek, azok elkezdik majd megtalálni, találkoznak a saját fizikai korlátaikkal, de nem is elsősorban a fizikai az érdekes, hanem az, ahogyan gondolkodnak, ahogy hozzáállnak, ahogyan ők mozogni tudnak, és talán a fizikai közelség természetét lehet egy kicsit jobban vagy más szemüveggel megérteni. Ami meg nagyon konkrét, hogy azért 5 nap alatt elég sokat tudunk edzeni, tehát egy szintnyi tudásanyagot el lehet sajátítani, tehát mérhető az, amit fejlődni tudna.
Mond.
Zárójeles, hogy nekünk egyszer volt egy egynapos workshopunk, szintén harcművészeti témában, és ott jellemzően karatés tanítványaink jöttek el kíváncsiságból. A nagyobbakon az látszott az elején, hogy hát mit fogok én itt tanulni, karatézom 10 éve mondjuk. És mégis az egy napnak a végére a legnagyobbak is azt mondták, hogy rengeteg olyan tudást kaptak, ami abszolút hasznos nekik, és az csak 1 nap volt.
Én azt képzelem azok alapján, amit a Nóra mondott, hogy ugye van benne némi elméleti képzés is.
Sok.
Alapvetően azon.
Hogy ez segít magadhoz is közel kerülni, ugye Vince azt mondta, hogy a fizikai rész az, hogy egy kicsit lesz testtudatod, talán megismered a saját erődet, vagy határaidat, vagy lehetőségeidet. A másik oldalról pedig azt, hogy te mennyire éled tudatosan az életedet, hogyan közlekedsz a világban, ugye figyelsz arra, hogy mi történik körülötted, felméred-e, ahogy mikor milyen döntést hozol, figyelsz erre, hogy mikor milyen döntést hozol. Ez már nekem egyébként egy kicsit önismeret, és én mondtam is olyat, hogy van kapcsolat a kettő között.
Abszolút van, hát minden harc művészet, bár szerintem egyébként minden sport, amit valaki huzamosabb ideig végez, az óhatatlanul is az önismeretre is ráirányítja a figyelmet. Azon túl, hogy itt rögtön szembesülni fognak magukkal azzal kapcsolatban, szerintem nyilván még nem zajlott le a tábor, de ezt úgy feltételezni merem, hogy szerintem mindenkinek, a kamaszoknak különösen van egy ilyen elképzelés, hogy jó, hát azért én megoldanám, én nem kerülnék olyan helyzetbe, hát oda csapok nem. Egyet, mi történhet. De amikor megtapasztalják...
Hát amit a Vince mondott, bármi.
Igen, bármi. Amikor megtapasztalják, meg megszerzik azokat az információkat, hogy sokkal több dolog történhet, mint amit ők elképzelni tudnak, és hogy az ő adott esetben erőforrásaik, azok sokkal szűkösebbek, mint amit ők gondolnak magukról, akár az, hogy mi van, akár az, hogy mit képesek megcsinálni, az egy nagyon erős felismerés, vagy szembenézés önmagukkal, hogy volt egy képe magáról, és az nem olyan.
És egyébként, hogyha ez kiderül, akkor ez nem szül félelmet, visszalépést?
Hát, hogyha itt megállnánk, akkor biztos az szülne. Pont ezen gondolkodtam, amikor most erről beszéltetek, hogy ez így hangzik, vagy így hangozhat, de hogy közben pedig ez egy szükséges lépés, mert a túlzott magabiztosság az legalább olyan rossz, ha nem rosszabb, mint ebből a szempontból legalábbis, mint az önbizalom hiánya. De amit én fontosnak tartok ebben elmondani, hogy ez úgy elméleti képzés, hogyha azt mondjuk, hogy a gyakorlat az, amikor mondjuk verekszünk, az elmélet meg az, amikor beszélgetünk róla, de valójában ez egy nagyon gyakorlatias dolog. Tehát, hogy ne beszéljek rébuszokban, itt amit megtanulnak a srácok, a tábor résztvevői, az egyszerűen egy keretrendszerbe foglalják magát, vagy foglaljuk magát az erőszakot. Erőszak nagyon-nagyon sokféle van. És hogy az ember bele sem gondol, hogy ezek milyenek, és hogy hogyan néz ki. És amire azt szoktuk mondani, hogy elkerülhető, és mondjuk az én tapasztalatom is az, hogy mondjuk tényleg 10-ből 9 esetben valóban elkerülhető, ez az, amit mi úgy hívunk, hogy majomtánc, vagy majomkeringő. Tehát amikor az ember, főleg ugye a fiúk, a srácok hajlamosak arra, hogy bebizonyítsák, hogy ki a nagyobb sráca a városban, tehát ezek a kvázi párbajok, hogyha úgy tetszik, ezeknek sem 100%-a, de a nagyon-nagyon-nagyon nagy része az elkerülhető. Az, amikor valaki kinéz magának, teljesen mindegy, hogy milyen céllal, akár mondjuk teszem azt, eldönti, hogy téged fog kirabolni, ezek nem kidumálható történetek. Ezekkel már valamit kell kezdeni, tehát nem feltétlenül torkolik fizikai helyzetbe, de akkor már nagyon észnél kell lenni, hogy valóban ne legyen belőle semmi sem. És hogy... nem nagyon, tehát nekem az a tapasztalatom, hogy egy-egy ilyen önvédelmi kurzuson, workshopon, képzésen, bármin, amikor megkérdezzük először, hogy mi az, amiért így tényleg fizikailag is belemennél egy harcba, akkor elég hosszú listát kapunk. A pénzemtől kezdve az autómon át, a becsületemig, minden ott van. Ezek borzasztó fontos dolgok, de hogy ezekért nem érdemes fizikailag harcolni. Abban a társadalomban, olyan környezetben, ahol mi élünk, legalábbis semmi esetre sem. Tehát általában ez a lista, ez leredukálódik arra a borzasztó egyszerű és fontos dologra, hogy ott a saját életemért, vagy azokért, akik tényleg nagyon fontosak nekem, de hogy annak az eldöntése, hát az mondjuk meglehetős józanságot követ, és hogyha belemegyünk abba, hogy amikor én kamasz voltam, és elkezdtem viselkedni a világ széles kínálatával, abban azért ott voltak az alkoholos italok is például, és ma mennyi minden van már, ami elérhető. Tehát, hogy egyáltalán a józan mérlegelésre mikor, meddig, hogyan és hol van lehetőség, ezekről muszáj beszélni. És muszáj ezekre felkészülni. Sokkal jobban, mint arra, hogy tudom én, hogy üssem ki valakinek a fogát.
Az jutott eszembe, hogyha én most egy anyuka vagyok, akinek van egy kiskamasz gyereke, akár fiú, akár lány, és ezt hallgatom, és eszembe jut, hogy esetleg elküldeném ide a gyerekemet, akkor hogy kell azt belőnöm? Kell-e ide bármilyen előképzettség neki? Tehát, hogy fontos-e az, hogy ő már valaha bármilyen módon találkozott-e bármilyen önvédelmi sporttal, mert lehet, hogy az lenne a fejemben, hogy jó, hát ez biztos olyanoknak szól.
Nem.
Vagy és egyébként ez, hogy kisfiú vagy kislány, hogy hány éves, mindegy.
Ez, a korosztályt azt belőttük azért, mert nyilván egy bizonyos kor alatt még igen. a szülők viszik a gyerekeket inkább, tehát ilyen 12-13 éves kortól, és mivel a kamaszok a célcsoport, ezért olyan 17-18 éves korig várjuk a fiatalokat, de hogy egyáltalán nem szükséges semmilyen előképzettség, sőt. Tehát,
ha ilyen vegyes csoport van, akkor ez még nyilván tudnak is egymásnak segíteni, gondolom. De biztos akkor is, hogyha senki nem előképzett, biztos akkor is, hogyha mindenki előképzett. De
elsősorban olyanok jönnek az eddigi jelentkezők alapján, akik nem előképzettek.
És ha ti szülők lennétek, vagy ahogy szülők is vagytok, hogyan adnátok el a gyereknek ezt a tábort?
Én biztos azt mondanám neki, hova nem vagyok szülő, de hogy minden kamasznak nagy vágya, hogy önállósodjon minél jobban, és engedjék el, és bízzanak benne, hogy ő tud felelősség teljesen dönteni. Uh-huh. Itt olyan ismereteket szerezhet, amelyek birtokában tényleg jobban tud felelősség teljesen dönteni. És nem tudhatom biztosra, de erős a gyanúm, hogy ezekkel az információkkal való találkozás az tényleg elindít olyan belső folyamatokat, hogy máshogy fog tekinteni a külvilágra, óvatosabb lesz, vagy körültekintőbb lesz.
Ha vannak körülöttetek ilyen idős gyerekek, itt is a Vincére nézek, mert gyanítom, hogy körülötted biztosan
jó,
vannak.
Jó, hogy én válaszoltam meg úgy, hogy nincs gyerekem.
De szerintem ez nem baj. Én egyáltalán nem...
De voltam kamasz.
Egyik oldalról, másik oldalról, meg neked így azt gondolom nehezebb megkeresni a szavakat. És azért tartom jónak, hogy te mondtad el, mert hogyha valaki azon gondolkodik, hogy hogyan is mondja a gyerekének, érted, hogy figyelj, akkor most mégsem abban, nem tudom, high-tech táborba mész, vagy olyan tábor mellett, amit már ismersz. Ez is ma nekem pont téma volt egy ismerősömmel, hogy azért ez nem mindenhez van kedve a gyerekeknek.
Persze.
Viszont sok esetben meg kell oldani, a szülők igyekeznek olyanokat.
Erről mi beszéltünk is, hogy az fontos, hogy olyan jöjjön, aki maga is ezt szeretné. Tehát,
igen.
Hogy legyen egy belső
tehát, hogy
vágy
kell,
arra,
kell
hogy
kedvet csinálni hozzá. Na, végülis ez a lényeg. Most valamit akartam, most a Vincének mondtam, hogyha lennének körülötted, mint ahogy vannak, hát én ezt most már
hát arról beszéltél, hogy hogyan, ha jól emlékszem, hogy ezt hogyan adnám el, vagy hogyan lehet eladni ezt a...
De azt elmondta a Nóri.
Ezt a gyerekeknek, de elmondta Nóri, így van.
Igen.
Ugye, én ehhez akszor annyit tudok hozzátenni, hogy nekem van pont egy ilyen gyermekem otthon, illetve most nem otthon van, mert ő is most már abszolút így a saját útját járja. És nagy részt egyébként én azt gondolom, hogy a lelkemben valahol ez is ott van, tehát hogy vele erről nagyon sokat beszélgetünk, és egyébként a barátaival is, és azt látom, hogy amikor kiderül, hogy mik ezek a dolgok, amiket mi is itt a táborban mondjuk érintünk, az borzasztó érdekesnek találják. De hogy az is egyébként, tehát egyszerűen megismerni, az végtelen nehéz belegondolni abba, akár törvénytisztelő, akár az életet tisztelő, akár egymást tisztelő emberekként borzasztó nehéz belegondolni abba, hogy hogyan gondolkodnak azok, akiknek ezek a dolgok sokkal kevesebbet számítanak. És egyáltalán ezt a gondolkodást, ezt az attitűdöt megérteni, az olyan, mint adás előtt beszélgettünk regényekről, olvasásról, színházról. Tehát olyan, mint hogyha az ember egy fikcióban merülne el, csak hát ez a fikció az nagyon is, hogy valóságos, de számunkra az egy fikció. És ezt kell megérteni, hogy egy ilyen találkozás az önmagában megváltoztathatja az ember életét, hogyha rosszkor jön és rosszul sül el, nem feltétlenül a jó irányba. Tehát ezért sokkal jobb lassan, finoman, óvatosan közeledve hozzá, megérteni, megismerni, nem az ismeretlentől félni, hanem valami olyantól, ami nagyon is, hogy valóságos, tehát hogy a félelem az egy jó dolog, mert az egyfajta jelzőrendszer, hogyha az nem túlzott és teljesen reális, és van egy igazi célja, akkor szerintem az egy nagyon hathatós eszköz. Ugyanúgy egyébként, mint akár a düh például egy ilyen helyzetben, de hogy ezzel való találkozás az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog a gyerekek számára.
Nekem eszembe jutott a kérdés, de ezt most már csak zene után tudjátok meg, és a hallgatók is, mert most az jön, és utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Uzonyi Nórával és Gulyás Vincével. Maradjatok ti is!